Üdv mindenkinek, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hogyha követni szeretnétek az adásainkat, tegyétek ezt meg a borravaló.hu-n, vagy keressetek minket a közösségi oldalainkon, vagy a Spotify-on, az összes adás hanganyaga visszahallgatható. Egy nagyon érdekes könyvvel fogjuk a mai adást tölteni, mégpedig Sali Noémi könyvével, ami nemrég jelent meg, az Én Pestem címmel, és itt is van a stúdióban Sali Noémi velem, szervusz!
Szervusz, jó napot mindenkinek!
És aki esetleg nem tudná, bár szerintem több köteteddel lehetett találkozni, főleg, hogyha ilyen érdeklődési körül valaki, Budapest és hely történész vagy, foglalkozol nagyon sokat gasztronómiával, irodalommal, és az Én Budámnak a folytatása, ez az Én Pestem. Mit kell tudni, hogy születtek ezek a könyvek?
Jaj, hát sora van annak, mint a máknak, ugye, mert az egész, legrégebbi időkre visszamenve ez úgy kezdődött, hogy jó néhány évvel ezelőtt az én kedves kiadóm, Pataki Jutka, az Abóvó főnökasszonya elkezdett engem rágni, ugye rágja az életemet, hogy és akkor új könyv, akkor most legyen új könyv. És keserves kínomban, mert minden mást is csináltam, és rohadtul nem volt se ötletem, se kedvem, se semmim, mondtam neki, hogy szanaszét kallódik az én gépemben egy csomó olyan régi írás, amik mindenféle obskurus folyóiratokban itt-ottam ott jelentek meg, és amiket én nagyon sajnálok, hogy így veszendőbe mennek, mert ugye egy ilyen folyóiratban megjelent dolgot, azt akkor elolvassa az a nem tudom, legjobb esetben is 100 ember, és soha többet senki nem fogja. És hát szóval, hogy ezeket én szerettem, ezeket az írásokat, és így sajnálom őket. Na, és föllelkesült ezen, mondta, hogy de jó, tök jó, csináljunk ilyet. Összeraktam belőle egy olyan kötetet, amiben, hát mondjuk így a szépirodalom határvidéke. Úgyhogy novellácskák, esszék, hát ilyen szép írásnak lehet azért nevezni őket. Az lett a címe, hogyha túléljük ezt a marhaságot, és ez eléggé bejött a drága jó olvasóknak, én nagyon-nagyon örültem neki, és telt múlt az idő, és a Jutka megint elkezdte rágni az életemet, hogy akkor most már csináljunk már megint új könyvet. Na most, amikor én ezt raktam össze, a marhaságot, akkor szembesültem azzal, hogy az én munkás életemnek, ami nem rövid, a hihetetlen mennyiségű egyéb ilyen mindenféle hordaléka is ott kalódik a gépemben különböző bugyrokban. Hát azok is részben ilyenek, hogy folyóiratcikk, részben konferencia előadások, amiket aztán vagy megjelentettek kötetben is, vagy nem. És a legborzasztóbb süllyesztő az pedig a kollégák számára készülő köszöntő kötetekbe írt dolgozatok.
Ami szintén egyébként lehet nagyon értékes, de az lehet, hogy még kevésbé tűnik fel.
Hát ez az. Igen. Úgyhogy értékesnek igen, bizony értékes, mert először is akkor vállalsz ilyet, hogyha szereted az illetőt. Márpedig, ha szereted, akkor nem írhatsz neki valami akármit, vagy nem adhatsz oda a másodközlésre egy semmit sem, hanem akkor írni kell neki egy valamit, ami jó. És akkor felmerülnek azok a kérdések, hogy oké, de akármennyire szereted az illetőt, nincs vele nagyon közös pontotok. Uh-huh. Márpedig akkor olyat illene írni, amihez neki köze van, de hát nekem is legyen már, hiszen én írom. És akkor mi a francot találjak ki? Úgyhogy így esett például, hogy amikor Csorba Csillának, a Petőfi Irodalmi Múzeum csodálatos volt igazgatójának a születésnapjára készült a kötet, aki fotótörténettel foglalkozott alapjáraton, meg ugye Petőfi Irodalmi Múzeum. Na de hogy, és akkor jövök én a kávéházas Budapest történetes hátországomból, és hogy mi legyen az a közös pont, amiben majd mind a ketten örömünket lejjük. És akkor kitaláltam, hogy hát van a Hadik Kávéháznak ez a legendája, hogy Tiroler József az alapító, aki vándorfényképészként kereste volna a kenyerét fiatal korában, és akkor ott van a fényképészet, meg ott van a kávéház, meg ott van a minden. Na most az is lett aztán a címe a dolgozatnak, hogy egy biztos, hogy semmi nincs úgy. Mert azonnal kiderült, hogy ez az egész tiroler legenda nem úgy igaz, ahogy ezt terjesztik, vagy ahogy ez meggyökeresedett. De közben az is kiderült, hogy Petőfi egyetlen igazán hiteles portréját, ami nem a fotót, hanem portrét, amit ő maga is elfogadott és szeretett, azt a tiroler készítette, a tiroler papa. Tehát szóval még a Petőfi is bekúszott, meg az irodalom is bekúszott, úgyhogy lett belőle egy ilyen nagyon kerek dolog. Csak hát ugye egy ilyen tanulmányt elolvas a címzett, mert neki muszáj.
És akkor örül neki egyébként, sőt, örül. Azt mondja, hogy hát ez szuper, tök jó
persze,
adalék.
Örül, megköszönte, örült neki. Elolvassa a kötetben szereplő többi kollega közül mondjuk az az öt, akit ez érdekel. Ezt onnan tudom, mert én sem szoktam annál többet elolvasni, mint amennyire.
Meg sem merem nézni, hogy az én Pestemben ki írt ilyet, ha van egyáltalán.
És akkor olyan nagyon többen már nem fogják azt elolvasni, vagy hát jó, nyilván forgalmazza a PIM ezt a köszöntő kötetet, de nem hiszem, hogy olyan nagyon sokan megvennék, ami hülyeség, mert kiváló munkák vannak benne. Nem az enyém, hanem másoké.
Persze.
Marhajók. Na és akkor hát ilyenek voltak, és akkor gondoltam, hogy akkor a Jutkát rábírom, hogy akkor ezeket adjuk ki, ami nem szép irodalom, hanem mindenféle ilyen cikkek, tanulmányok, konferencia előadások, és ennek örült. És akkor elkezdtem összerakni, és kiderült, hogy ez nem egy könyv, hanem kettő mostani tudásom szerint három, sőt, ez négy.
Na, akkor jön még.
Úgyhogy még jön kettő.
Még az jön én kettő. Budám, az én Pestem, és akkor mi a következő? Van már terv a címre?
Persze, az lesz a címe, hogy se nem Buda, se nem Pest.
Aha.
És a negyediknek meg az lesz a címe, hogy Nagy falatok, mert az is gasztronómia történet lesz, de abban olyan terjedelmű dolgozatok lesznek, amelyeket különböző okokból én megírtam annak idején, vagy megjelentek, vagy nem, de a kötet többi írásához képest aránytalanul hosszúak. Úgyhogy ott lesz négy vagy öt olyan írás, amivel egy kis kötet megtelik, vékonyabb lesz egy kicsit, mint az előző három.
Nagyon érdekes dolgok derülnek ki. Az, hogy gasztronómia történettel foglalkozzon valaki, kávéház és gasztronómia történet, ez honnan jön? Mert nekem nagyon közeli, az ember úgy nő fel, hogy azt hallja, tanulja, olvassa, hogy hát ott ültek ezek a nagyok, és akkor ott beszélgettek, ott születtek gondolatok, írtak, stb. Aztán ugye a diákok is ott ültek, söröztek, borosztak, kávéztak, aztán továbbra is visszavágtak ezekre a helyekre, és valahogy ezek ilyen kultikusak lettek ezek a helyek, úgyhogy így közelinek érzi magát az ember. De lehet, hogy ez csak azért van, mert egy ilyen közegben szocializálódott. Másnak lehet, hogy nem jut eszébe, hogy ezek ilyen tényleg ilyen ikonikus helyek.
Ugye az ikonikus helyekről én mindig el szoktam mondani, hogy hónaig van tele a hócipőm az irodalmi kávéház mitológiájával, és hogy ez egyáltalán nem így van. A kávéház...
Semmi nem úgy van, ahogy...
Semmi igen. Nem úgy van. Tehát, hogy a kávéház az nem vendéglátóhely volt, hanem információs bázis, pesti ember napközi otthona, a legfontosabb szolgáltatása az információ volt, és a pesti kereskedők a kávéházban dolgoztak. És ugye Buda az egy ilyen helyes kis mezőváros, egy ilyen peszkes és borászváros volt. Pest viszont egy nagyon-nagyon pörgős kereskedőváros, és a kereskedelmi ügyleteket akkor, amikor még se bank, se tőzs, de hát akkor ezeket nyilván a kávéházban bonyolították, most ebben nem akarok hosszabban belemenni. Úgyhogy a mindenkori pest-budai, majd budapesti kávéházaknak 1%-a volt irodalmi kávéház, minden századik. És engem meg nagyon sokkal jobban érdekel, hogy mit csinálnak a spekulánsok, a marhakereskedők, a pékek, a borbélysegédek, a pénzébérelhető hamis tanúk, tehát mindenkinek van törzs kávéháza, nem tudsz olyan szakmát mondani, amelyiknek nincs, és sokkal érdekesebb az én szememben az, hogy ott mi van. Ők nem dokumentálják magukat. Ez a marha nagy különbség. hogy az író dokumentálja az ő kávéházi életét.
Talán kicsit ki is színesíti, vagy pedig a barátja színesíti ki még jobban.
Nyilván, ők sztoriznak, és tudnak írni, és szeretnek, és szoktak, tehát ezeket ők megírják, míg a Pékek törzsasztalánál folyó beszélgetésekből nem tudunk meg semmit. Pedig biztos, hogy ez is nagyon érdekes volt. Úgyhogy hát az én kávéházi kutatásaim nagyon gyorsan vezettek a város történet irányába, tehát nem az irodalom történet irányába, mert köszönjük szépen, azt most már én a magam részéről unom, hanem a város irányába, a városnak ez az eleven szövete, ez a hihetetlen alulnézeti pezsgés, amit az ember a kávéházba megtapasztal, ez lenyűgöző. És hát miközben ezt csináltam, a közben bekerültem dolgozni a Vendéglátóipari Múzeumba, ahol hát eleinte persze, hogy a kávéházakkal kellett foglalkoznom, meg azt a történetre ott volt a nálam sokkal régebb, hosszabb ideje ott dolgozó kedves és nagy tudású kolléganőm Csapó Kati. De hát egyszer csak mindent kellett csinálni. Ez egy annyira kicsi múzeum, olyan kevés ember dolgozik benne, ugye én most már nyuger vagyok, de hát lehúztam azért benne 17 évet, hogy mindenkinek mindent csinálni kellett, és a kiállításokba is ugyanígy mindenkinek részt kellett venni, amit aztán már nagyon élveztem. Úgyhogy a vendéglátás történeti állandó kiállítást, mondjuk ezt Németh Szandrával raktuk össze, aki azóta most más kanzernak az egyik kiváló istennője. Tehát, hogy ott mindent kellett, ott a cukrászdát, meg a szállodát, meg a polgári otthont, meg a mindent kellett. Úgyhogy a minden kutatásból aztán az lett, hogy akkor tényleg elindultam a gasztronómia történet felé, és hát messze vagyok én még attól, hogy azt mondjam magamról, hogy eleget tudok. Most már eleget tudok arról, hogy mit nem tudok.
Igen, és ez valamit, nagyon jó.
Mikor valamit nagyon nem tudok, akkor meg kell kérdezni mondjuk kis Bán Eszter tanárnőt, aki már nagyon idős, de akinél többet tényleg senki nem tud, és akkor nagyon örülök neki, hogyha ő valamit mond, vagy elirányít, hogy merre kutassak tovább.
Jó, folytassuk innen, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és Sali Noémivel beszélgettek a nemrég megjelent Az Én Pestem kötet kapcsán, tehát rengeteg sok minden másról. Maradjatok velünk!